Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az ő nevében jövünk ezen az estén is te eléd, Urunk. És szeretnénk megköszönni neked ezt a kegyelmet, hogy ezen az estén is egybe gyűjtöttél bennünket a te lelki házadba. Köszönjük, Urunk, hogy ma is elkészítetted a te igédet, mert meg akarsz bennünket vendégelni, ami lelkünket akarod, Urunk, megelégíteni mennyei kincsekkel. Urunk, szükségünk van arra, ami te tőled árad felénk, szükségünk van a te meghívásodra, elhívó szavadra, de Urunk, még arra is szükségünk van, hogy az akarást kimunkáld bennünk, hogy valóban akarjunk az igének hallgatói, befogadói és cselekvői lenni. Drága mennyei édesatyánk, te látod jól a mi életeinket, mennyi mindenből húztál már ki bennünket, milyen mélységekre kellett, hogy lehajoljál hozzánk. S Urunk, ezen az estén is te tudod, hogy a te igéd milyen állapotba találja a mi lelkünket és gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy neked nincs távolság, hanem minél nagyobb az élet fájdalma, terhe, keresztje és küzdelme, annál szélesebbre tárod a kegyelem kapuját, s ezen az estén is hívsz bennünket. Jöjjetek! Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Urunk, itt vagyunk, eljöttünk eléd, s engedd meg, hogy imádságba hordozzuk mindazokat is, akik távol vannak számosok miatt. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg gyülekezetünket, gyülekezeti tagjainkat, lelkipásztorainkat, te legyél a betegekkel, a gyászolókkal, s mindazokkal, Urunk, akik ebben a pillanatban is távol töltik a pihenés idejét most mi tőlünk, de, Urunk, lélekbe mégis közel. Légy itt közöttünk, Urunk, és tárd ki a te lelkednek gazdagságát, hogy épülhessünk a te drága igéd által. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, küldd el a te szent lelkedet, hogy elvégezhesse bennünk a munkát, hogy igéd célhoz juthasson, ezen az estén is, az Úr Jézus nevéért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyanint a mai napra szóló ige szakaszból szól hozzánk, Lukács evangéliumának 14. részéből, a 15-től a 27-ig terjedő versekből. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következő képen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 igaökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Kedves szeretett testvérek, az Úr Jézus hallgató sokaságnak abban a korszakban sem volt könnyű dolga, mert miközben az Úr Jézus boldogságról beszél, és örömről, és gyönyörűségről, és az Isten országáról, közben ott van üzenetének a súlypontjában a kereszt, ott van a szenvedés, ott van az áldozathozatal, ott van a fájdalom, ott van a könny. És ezt a mindennapi életet élő ember nem nagyon tudja összeegyeztetni, hogyan lehet boldog valaki, hogyha sír. Hogyan lehet egy keresztet hordozó ember, célba érkezett ember? Vagy hogyan lehet boldoggá az, akinek meg kell gyűlölnie saját hozzátartozóit? Egyáltalán hogyan kérhet ilyet Jézus? Nem lehet az én tanítványom, aki nem teszi félre, ezt is jelenti ez az ige, apját, anyját, családtagjait, még a saját lelkét is. Mit is kíván igazából Jézus? Hát, kedves testvérek, mindenek előtt nekünk ott kell elindulni, hogy az Úr Jézusnak mi volt az első csoda tétele, amikor azt Kánába véghez vitte. Hát, kedves testvérek, az egy mennyegzői térben történt meg, egy mennyegzői eseményen, amikor az Úr Jézus a vizet borrá változtatta is, hogy miért is mondom ezt. Azért, mert az Isten országának az első áradásának a csoda jele, az egy örömteli esemény volt, mert hogy Isten örömöt akar adni. Örömöt akar hozni az emberek életébe. Amikor az Úr Jézus megszületett, akkor is az angyali karoknak az volt az első híradása, hogy örvendezzetek. Örvendezzetek. És kedves testvérek, mennyire fel kell, hogy hívja az Úr, ami lelkünket, ami figyelmünket erre a csodálatos dologra, hogy Isten nem bánatosan akar bennünket látni, hanem örvendező embereknek. És ez az örvendezés azzal kell, hogy kezdődjön, azzal a boldogsággal, amelyet az Úr Jézust hallgató sokaságnak egyik tagja fogalmaz meg, hogy valóban boldog az az ember, aki az Isten országának vendége. És ez az eredeti szövegben úgy hangzik, hogy boldog az az ember, aki az Isten országában ebédel. Boldog az az ember, aki az Úr asztalánál ül. Boldog az az ember, akit az Úr meghívott magához. És kiket hív meg az Úr? Azokat, akikhez szól az ő igéje. Boldogok vagyunk, kedves testvérek, amikor hirdettetik nekünk az evangélium. Boldog az az ember, akihez eljut az Isten beszéde, mert ez azt jelenti, hogy Isten meg akar hívni bennünket az ő országába, meg akar bennünket hívni az ő asztalához, életközösségre hív bennünket az Isten, és ez boldogság kell, hogy legyen egy ember élete számára. Éppen ezért az Úr Jézus a korabeli palesztin állapotoknak az egyik példáját hozza elő, mégpedig a vacsora meghívást. Mennyire boldog az az ember, akit az Ura meghív az ő asztalához. Palesztinában kettős meghívás volt szokásban, ami azt jelentette, hogy először is a házigazda nagyon gondos körülmények között gondolta végig azt, hogy kit is szeretne meghívni az asztalához. Nagyon gondosan átgondolta, ki az, aki erre méltó. Ki az, akit ott szeretne látni az asztalánál? Olyan ez, mint amikor most a nyári időszakokban esküvők követik egymást, és nem könnyű dolog az esküvőt szervezőknek, a házigazdáknak átgondolni, kit hova ültessenek, kit hívjanak meg a menyegzőre, az esküvőre. És miután a meghívót kivitték a szolgák, és ezt elfogadta a meghívót, ez azt jelentette, hogy innentől kezdve a gazda számít rá. Tehát, ha valaki visszamondta ezek után a meghívást, miután már elfogadta, Ez nagyon nagy sértésnek számított, halálos sérelemnek, amit nem is nagyon lehetett megbocsájtani, mert ez azt jelentette, hogy a meghívott nem gondolta át a meghívást. Ez azt jelentette, hogy valamit fontosabbnak talált, mint az ő meghívóját, mint azt az örömöt, hogy ő vendégségbe mehet az ő gazdájához. És ez bizony nagy fájdalomra adhatott okot. Éppen ezért, amikor már valóban levágták az állatokat, elkészítették őket a korabeli szokás szerint, a házigazda akkor küldte ki második körben a szolgákat, már azzal az örömteli hírrel, hogy íme minden kész. A vacsora tálalva, íme valóra vált a meghívás, íme minden kész, jöjjetek! És kedves testvérek, a meghívottak ekkor kezdik el sorolni a kifogásaikat. Az egyik azt mondja, hogy nem tud menni, mert 5 iga ökröt vett. Ki kell, hogy próbálja. Hát ez olyan, mint amikor mai világunkban valaki vesz egy új autót, és azt mondja, hogy hát milyen gyönyörűség ez nekem. Hát ugyan hogyan mennék én most vendégségbe, mikor igazából véve ki se szállnék belőle, mert hát ez milyen nagy öröm, milyen nagy eredmény nekünk. Ez a csodálatos autó, hát milyen sokba került ez nekünk. Aztán a másik azt mondja, hogy földet vett, tulajdont vettem, befektettem valamibe. Ez nagy felelősség, nem mehetek el. És aztán halljuk megint, hogy most nősültem. Hát milyen nagy öröm ez, hát nem hagyhatom az én feleségemet, nem hagyhatom az én családomat, hát a családom most fontosabb. És kedves testvérek, az Úr Jézus azt szerette volna érzékeltetni ezzel a példázattal, hogy az, aki őt követni akarja, mert így kezdi, ha valaki. Ez egy nagy kegyelem. Azt mondja a görög szöveg, hogy bárki követhet engem, ha valaki, bárki én utánam akar jönni. És ezt az egy szót hagy húzzam most talán nagyon mélyen, akar. Ha én utánam akar jönni, akkor. És az Úr Jézus sorolja, hogy akkor mit kell tennie. Hát az akarat az nagy dolog, kedves testvérek. Már a kisgyermekkorban is megjelentkezik az akarat, különösképpen amikor bizonyos hisztis korszakjaikat élik a gyermeket, TAC korszak néven szoktuk ezt nevezni, kisgyermekkorban, aztán később a serdülőkorban. Ahány ifjú annyi féleképpen éli ezt meg, de mindenki az akaratát fitoktatja és a határait próbálgatja. Meddig mehet el? Az akarat óriási nagy dolog. Annak idején, amikor a mi kislányunk is próbálgatta a szárnyait, és Szatmári professzor úrral éppen beszélgettünk, és mivel ő keresztelte a gyermekünket, kérdezte, hogy Ilonkám, hogy van a gyerek? Hát mondom, köszönöm szépen, jól. De mondom, nagyon akaratos, és azt mondta, hogy nagyon jó. Azok az emberek tudnak tovább lépni életüknek nagy próbatételein, akikben nagy akarat van. Hát igen ám, de családon belül, amikor nevelni kell egy gyermeket, akkor nem könnyű azt az akaratot helyes mederbe terelni. Hát már a sikerült, de ez mindig próbatétel. És az akaratot kérdezi tőlünk az Úr Jézus, hogy akartok-e én utánam jönni? Mert ha valaki valóban én utánam akar jönni, akkor annak lelkileg szabaddá kell lennie arra, hogy jöjjön, amikor én hívom. Nem szabad, hogy összeütközésbe kerüljön az élet anyagi oldala, az élet családi oldala az Úr Jézus igéjével. Amikor ez összeütközésbe kerül, és döntenem kell, és én inkább a földi dolgok mellett döntök, mintsem az Isten ügye mellett, akkor mindahányszor az ember kárt val a lelkében. Az Úr Jézus erre hívja a tanítványait. Nem lehet senki sem Jézus tanítványa, ha nem tudja megtagadni önmagát, ha nem tudja felvenni a keresztet, ami neki lett szánva, tehát a saját keresztjét. A görög eredeti szöveget megnézve nagyon mély üzenetet tár elénk. Szó szerint azt mondja itt, hogy aki nem hordozza, cipeli a keresztjét, mégpedig itt felállított keresztről van szó, amit vállalni kell. Nem egy elfekvő keresztről van szó, amit szemlélni kell, amiről tudunk, hogy az kereszt. Kereszt a betegség, kereszt egy rendezetlen családi állapot, kereszt az anyagi élet, kereszt lehet egy munkanélküli állapot. Nagyon sok mindenről tudjuk, hogy az kereszt, az próbatétel. De amikor a számunkra felállítatik, és arra vár, hogy felvegyük és hordozzuk, onnantól kezdve lesz az én keresztem. Ha valaki nem cipeli, nem hordozza, nem vállalja fel a számára felállított és neki odaszánt keresztet, az nem lesz az én tanítványom, mondja Jézus. Mert kereszthordozás alatt tud minket tanítani az Úr Jézus. A kereszthordozás közben, a cipelés közben tudjuk majd felismerni, hogy Krisztus mit hordozott, amit keresztet hordozott. Bizony nagy dolog keresztet hordozni, kedves testvérek, és kereszthordozás nélkül nem lehet az Úr Jézust követni. Éppen ezért ezen az estén is, ezen a nyári estén Jézus mindig döntés elé állítja az őt hallgatókat. Akarsz-e én utánam jönni? Akarsz-e? Hát az az igazság, hogy a felolvasott ige történetéből és példázatából arra derül fény, hogy az emberek nem is igazán akarnak bemenni a mennyek országába. Nagyon sokan szépnek találják ezt a gondolatot. Sokak számára kecsegtető, de jó lenne. De amikor ténylegesen tenni kell érte, amikor ténylegesen fel kell állni, döntést kell hozni, el kell indulni egy bizonyos irányba, akkor nagyon sokan a valóság út elágazásához érve, számukra is fény derül arra, hogy ők ezt nem is igazán akarják. És ez nagy fájdalom, kedves testvérek. Ezért kell nekünk azért is imádkozni, hogy Isten munkálja bennünk még az akarást is, mert ő tud hitet ébreszteni, és ő tud vágyat oltani a szívünkbe, hogy akarjunk utána menni, hogy akarjunk a tanítványai lenni. Jézus lelkileg akar bennünket szabaddá tenni, hogy ne az anyagi javak, ne a család legyen a döntő szó az életünkbe. Félre ne értsük, nem a házasság ellen, nem a család ellen beszél az Úr Jézus, nem is a vagyon ellen, nem az evilági életnek az anyagi valóságai ellen, hanem az ellen beszél az Úr Jézus, amikor ez foglyul ejti az ember lelkét, gondolatát, akaratát, és amikor Isten szól az életünkbe, amikor ő hív bennünket, akkor elfordulunk tőle, és nemet mondunk, hívtál, Uram, de én most inkább nem mennék. Lehet ez így egy Isten tisztelettel, lehet ez így a Biblia órákkal, lehet ez így azzal az alkalommal, amikor a lélek indít, hogy valakin segítsek, de az adott pillanatban, amikor döntenem kell, akkor inkább magamnak kedvezek, vagy a családomnak, vagy a munkámnak. Isten pedig vár bennünket, és kérdez, de nagyon szeliden, akarsz-e, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vállalja fel a keresztjét, hordozza azt velem együtt. Igen, az Úr Jézus nem azt várja, hogy egyedül cipeljük a keresztünket, nem kínozni akar bennünket, hanem meg akarja ízleltetni velünk azt az örömöt, hogy aki az Isten országába meghívott vendég, és úgy vállalja fel a maga keresztjét, az többé nem terheket fog cipelni, mert a kereszt, egy picikét humoroson szólva a zene világából, nagyon jól tudjuk, hogy van módosító jel számos a zene világába, és van egy ilyen, ami keresztnek nevezett, ami felemeli a hangokat. Hát az igazi kereszt is fel akar bennünket emelni, amit Krisztus küld nekünk, fel akar emelni a mélységből, fel akar emelni egészen a mennyeknek országáig. S ha valaki el akarja olvasni, hogy ez milyen megrázkódtatás az ember lelkének, akkor a 18. Zsoltárt olvassuk el, melyben arról van szó, hogy szeretlek, Uram, én erősségem és kősziklám, s aztán körülvettek engem a halál kötelei. Pusztító áradat rettent engem, mondja a zsoltáros. S amikor az ember lelkét a pusztulás, a fájdalom öleli körül, sokféleképpen lehet dönteni. De a zsoltáros úgy döntött, hogy elment az Isten templomába, leborult az Úr előtt, és kérte az ő segítségét, és átélte, hogy az Isten lehajolt a mélységbe, és fölemelte, megszabadította. Ó, de balgák vagyunk mi, keresztjén emberekként is, kedves testvérek, amikor sokszor a keresztet, a próbatételt csapásnak éljük meg, büntetésnek, keserű próbatételnek, pedig Isten azért küldi, hogy felemeljen, hogy megerősítsen általa, s hogy az ő országába hívjon bennünket. Nem könnyű megérteni az Úr akaratát, hiszen az Úr Jézusi példázat szerint, akiket elsőképpen Isten meghívott az ő országába, az Izrael népe volt, mégpedig annak a legkiválóbbjai, a farizeusok, a papok, a vallásos emberek. De azok azt mondták, hogy nem akarnak menni. Nem akartak menni, mert sütögették a maguk szalonnáját, a maguk hasznát. Hát hol mentek volna ők az Isten után, amikor micsoda bevételekhez juttatta őket Róma? Micsoda privilégiumokat kaptak? Hát ragad meg a mát, élj a mának! Hát amikor ekkora vagyonhoz jutunk, mindezt hagyjuk elúszni, csak azért, mert jön egy Jézus, és azt mondja, hogy tagadja meg magamat, tegyen félre a saját hasznomat, és úgy kövessem őt. Kedves testvérek, a mai napjainkban is ugyanez megy, csak más a testhelyzet, más az életritmus, más a munkamegosztás, más a hatalom neve, de a lényeg ugyanaz. Jézus ma is kérdezi, akarsz-e én utánam jönni? Kedves testvérek, nem nagyon könnyű ez az Úr Jézus után való menetel, és az ember mindig a saját életébe tekint, amikor ezekkel az igékkel szembesül, és én is csak arról tudok beszélni, amit saját magam is átéltem, hogy mennyire nehéz volt számos esetben az Úr Jézus után menni, gyerekfejjel, továbbtanuláshoz érve, amikor annyira vágytam volna a debreceni kollégium gimnáziumába, miután a testvérem meghalt 11 évesen, nagyon vágytam, hogy olyan fiatalok között lehessek, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én. És hát akkor még nem létezett Miskolcon a Lévai gimnázium, még nem volt ilyen nagy kegyelem, hogy gyakorlatilag ilyen közelbe lehetett volna jönni ilyen iskolába tanulni. Nekem el kellett menni Debrecenbe. S aznap, amikor megkaptam a felvételi papíromat, az Úristennek hatalmában volt minket megpróbálni, édesapámnak nagyon súlyos betegségével. És én aznap kaptam ezt az igét, ami számomra létige lett, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Talán felelőtlenségnek is tűnt így elmenni Debrecenbe, a gimnáziumba, talán önző dolognak is tűnhetett némelyek szemébe, de nem törődik a beteg édesapjával. Minden hétvégén otthon voltam, minden gondolatom és imádságom ott volt körülöttük. Dédesanyám nagyon jól megfogalmazta azt, amire az Úr Jézus is felhívja itt a figyelmet. Neked ez az utad, Isten neked ezt készítette, neked menni kell. És ha ezt nem mondta volna, talán nem lett volna felszabadítva a lelkem arra, hogy én tényleg merjek elmenni 14 éves gyereknek nem könnyű elmenni. És aztán sorolhatnánk még mindnyájan nagyon sok példát arra, hogy mit jelent önmagunkat megtagadni, mit jelent adott élet szituációba félretenni a szeretteinket. Kislányom 3 hónapos volt, amikor vissza kellett állnom a szolgálatokba. Nagy öröm volt a szolgálat, de azt a lelkiismeret furdalást, amit átéltem valamennyi alkalommal, milyen anya vagyok én, amikor otthon hagyom a pici újszülött gyermekemet, és én elmegyek, mert mennem kell, mert hívnak, mert feladatom van, mert sok szolgálat van. De nagy dolog ez, kedves testvérek! Sokszor nem is gondolunk bele, hogy a látszólagos dolgok milyen nagy mélységeket takarnak a mi életünkbe. Hív az Úr, és mennyire nem könnyű beteg embereknek, náluknál még betegebbeket ápolni, családokba. Milyen nagy dolog, amikor fel tudunk vállalni egy-egy életet, amikor imádkozni tudunk érte, amikor hordozni tudjuk, és amikor azt mondjuk, hogy most nem magammal foglalkozom, hanem most őt helyezem előtérbe, mert Isten a lelkemre helyezte. Igen, Isten meghívta az ő népét, a választott népet az ő országába, de ők nem akartak menni. Még a hívogató szolgát sem akarták meghallgatni. Jézust keresztre feszítették. Milyen nagy fájdalom volt ez az atyának. Mindent elkészített. Immár minden készen van az üdvösséghez. Következik majd nagy hét, nagy péntek, és Isten üdv fervében ott van a feltámadás, ott van a húsvét, ott van a Szentlélek eljövetele, és mindennek úgy kellett bekövetkezni, hogy az ő választott gyermekei nemet mondtak Isten meghívó szavára. És Isten ahelyett, hogy bezárná a mennyek országát, mert mi emberek ilyenek vagyunk, megsértődünk. És azt mondjuk, hogy na ide, akkor többet nem. Nem hívok meg senkit. Azt látjuk, hogy Isten még szélesebbre tárja a kaput, és 2 pót meghívásról van szó. Arról van szó, hogy menjenek ki a küldöttek, a szolgák, és hívják be a szegényeket, hívják a betegeket, a vakokat, a sántákat, vagyis mindazokat, akiket Izrael vezető népe lenézett. Ne feledjük, még a templomba se engedték be őket. Tehát amikor arra olvasunk, hogy kényszerítsétek bejönni őket, ez nem erőszakos megtérítésről szól, ahogyan nagyon régen a történelemben szerették ezt az ige részt kiforgatni, hanem ez arról szól, kedves testvérek, hogy azok az emberek, akik a társadalom kirekesztettjei voltak, akik a korabeli gyülekezeti élet kivetettjei voltak, mennyire rácsodálkoztak arra, amikor a tanítványok majd mennek és hívogatják őket a jeruzsálemi házi gyülekezetekbe, hogy gyere, jöjj közénk, és egyszerűen szívükre kellett beszélni, mert nem volt könnyű elhinni nekik, hogy Isten engem is szeret. Hát Isten engem is hív, engem is magához akar fogadni. És aztán a 2. pót meghívás, amikor Isten a pogányokat hívja. De nagy dolog, hogy Isten ilyen szélesre tárja a meghívó szeretetét. Íme minden kész, jöjjetek! Jöjjetek és örököljétek az országot, amelyet Isten készített el a ti számotokra. Igen, a mai világban is nagyon sokan vannak, akik úgy élik az életüket, hogy egyáltalában nem számolnak Istennel. És ma is kell, hogy legyenek szolgák. Mi mindnyájon, kedves testvérek, akik már elfogadtuk Isten meghívó igéjét, nekünk mernünk kell elmondani az út szélen lévő embereknek, az élet sűrűjébe, forgatagába levőknek, hogy számoljatok az Úrral, mert benneteket is hív. Hivatalosak vagytok ti is. Igen, nem akárki hív titeket. Az élet Ura, a teremtő és megváltó Isten. Kedves testvérek, mindenkinek az életében eljön az a pillanat, amikor el kell hagyni ezt az árnyék világot, amihez pedig annyira ragaszkodunk, amiben van az ötigaökör, amiben van a családunk, ahol annyi boldogságot élünk át, meg annyi keserűséget, annyi kudarcot, annyi fájdalmat is. S vajon amikor elhagyjuk ezt az árnyék világot, vajon valóban tudatába vagyunk-e annak, hogy merre fogunk haladni? Amiben rögzül a lelkünk, abban ébredünk és abban haladunk tovább. Ezért, ha mi elfogadjuk az Isten meghívó igéjét, engednünk kell, hogy mindig ez legyen az első. És hogyha ez az első, akkor egészen más színben fogjuk látni saját lelkünket, egészen másképp fogunk tudni szolgálni a családunknak, egészen minőségében, más mélységben fogjuk tudni értékelni az együtt eltöltött órákat, és ugyanakkor együtt nézni arra a boldogságra, hogy boldog az az ember, aki az Isten országának vendége, akit az Isten meghív az ő asztalához. Hányszor ízleltük már jóságát az Úr asztalánál, amikor hirdetteted, hogy immár minden kész. Milyen nagy dolog oda menni az Úr asztalához, az Úr vacsorával élni. Akarsz-e én utánam jönni? Nagyon sokszor elhangzik, nem tudtam felkészülni az Úr vacsorára. Kedves testvérek, soha nem tudunk úgy felkészülni egy úrvacsorai közösségre, emberi erőnkből, hogy mi méltók legyünk, soha nem szabad visszautasítani egy úrvacsorai közösséget sem. Az Úristen nem azt fogja nézni, hogy miből jövök, nem a ruhát fogja rajtam nézni, hanem azt, hogy milyen szívvel sóvárgok azután a kegyelem után, amit elkészített. Boldog az az ember, aki az Isten országának meghívott vendége. Boldog vagy-e, drága testvérem? Én kívánom szívemből, hogy megismerjük ezt a boldogságot, s életünk minden körülménye között meg tudjunk maradni ebben a boldogságban. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát el szívvel borulunk le te előtted, Urunk, és szeretnénk megragadni a te hívó kezedet, és befogadni a te elhívó igédet, és tudunk számon tartani a szívünkbe azt a boldogságot, hogy te ezen az estén is hívtál, elhívtál bennünket a te országodba. Úrunk, most a nyári időszakban oly sokan terveznek nyaralást, utazást, tervezik azt, hogy hogyan, mi módon juthatnak el akár közeli vagy távoli célokhoz. Ó, Úrunk, engedd meg, hogy a legfontosabb célunk az az Isten országa lehessen. Munkáld ki bennünk az akarást, Úrunk, és a vágyat, hogy vágyakozzunk oda. Hogy ne legyen kérdés számunkra, hogy akarunk-e Jézus után menni, hanem ott legyen a szívünkbe. Akarom. Drága mennyei édesatyán, könyörülj meg rajtunk, hiszen testben élünk, és ez a látható világ számos ponton akarja magához kötni a mi vágyainkat, terveinket, meglátásainkat, érzéseinket, de még a hitünket is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy soha ne legyünk senkinek sem a szolgájává. Engedd meg, Úr Jézus, hogy mindig szabadok legyünk a te igéd meghallására, befogadására és megélésére. Bocsáss meg, Urunk, amikor oly sokszor nem voltunk készek erre, amikor magunk kényekedve szerint hoztuk a döntéseinket, osztottuk be a napi rendünket, és határoztunk, döntöttünk életünk kérdéseivel. Munkáld ki bennünk, Urunk, hogy alázatos szívvel boruljunk le te előtted minden nap, hogy mindenek előtt te tőled kérdezzük, merre akarod, hogy menjek, Uram? Mit akarsz, hogy cselekedjem? és te hozd velém, Uram, azt, ami igazán fontos, mert mi eltévedünk az élet sűrűjébe. Mennyei édesatyánk, hálát adunk a te igédért, az Isten tisztelet alkalmáért, hogy nyáron is élhetünk a te igéd által, a te igédből, a te szeretetedből. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd vezérelni tudja a gondolatainkat. Ó, vezérelj, Urunk, bennünket egészen a te országodba. Így kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy most is te ültesd el lelkünk legmélyére a hallott igét, s engedd meg, Urunk, hogy szívünkbe forgassuk, és eszünkbe jusson életünk számtalan pillanatába. Szeretnénk most is eléd hozni a betegeket, a gyászolókat, mindazokat, akik küzdenek, harcolnak, hogy a hitük győzedelmeskedjen az anyagi világ fölött. Könyörgünk, Urunk, hogy növeld mindnyájunknak a hitét, s te áld meg, Urunk, ezt a nyári időszakot, te őrizd meg a gyermekeket, ifjakat, felnőtteket e nyári időszakba, áld meg mindazokat, akik pihennek, hogy feltöltekezhessenek, s légy, Urunk, az úton lévőkkel, őrizd meg őket, áld meg menetelüket, jövetelüket a te szent lelkednek ereje által. Úrunk, a te kezedbe tesszük le életünket, kérünk, őrizd meg bennünket, és hordozz bennünket a te kegyelmedbe, az Úr Jézus érdeméért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.